Kedves testvérek, tudtam körülbelül, hogy miről fogok beszélni ezen a szombaton, de kiütött a fejemből a gondolatot Csabi tragédiája, halála. És persze tudtam, hogy attól függetlenül ma szószékre kell állnom. Végül hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy én most nem fogok Csabival kapcsolatban mondani semmit. De sokkal fontosabb, mint hogy elhangzott ez már az imában, hogy a vele és a többiekkel való találkozásra készüljünk, akik Krisztusban haltak meg. Adventisták vagyunk, készüljünk Jézusunk dicsőséges második eljövetelére. Nem megszenteletlen izgalommal, nem feszültségkeltéssel, ahogy ezt az előző szolgálataimban próbáltam kifejteni, hanem valóban megtanulva Krisztusra nézni, és Krisztusban élni az életünket, az ő lelkületét elsajátítani, vele együtt élni minden dolgunkat. Ahogy az Efézusi levélben is Pál apostol a 4. fejezetben kifejti, nem olvasom fel, ismeritek jól, olvassátok el majd otthon, amikor van egy csendes órátok, hogy mennyire fontos az igazi egység, amikor a Krisztusban hívők valóban egyek, mert egy a keresség, és a többi. És ebben a gondolatsorban mondja el a 13. versben a következőket, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének az egységére. És aztán folytatja tovább, de nekünk most ez lenne a fontos. Az Isten fiában való hitnek. Tudjátok, hogy ezt is hányféleképpen értik az emberek, főként, ha gyakorlati oldalát nézzük meg. És az ő megismerésének az egységére. Aztán a főpapi imában jól emlékeztek rá, a 3. igeversben, a 17. fejezetben ezt mondja János evangéliumában Jézus. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Itt Jézus maga úgy fogalmazza meg, hogy ez az örök élet feltétele. Ahhoz, hogy a sok csüggesztő dolog, vagy akár a tragédiák, vagy bármilyen fordulat, ami bármikor bekövetkezhet az életünkben, bennünket teljesen padlóra küldjenek, az ellen egyetlen megoldásunk van, a leglehetetlenebb helyzetben is Krisztusra tekinteni, és tudni azt, ha megismertük, ha elfogadtuk, ha bízunk benne, ennyi kell az örök élethez, és nem több. Értsétek jól, amit mondtam. Mert ha ez valóban így történik, akkor a cselekedeteink is eszerint fognak formálódni. Főleg nekünk adventistáknak, akik talán a legtörékenyebb egyház vagyunk, erről is szóltam már az elmúlt időkben többször is, de valóban ti is utána nézhettek ennek. A múltunkban kísért egy olyan különleges helyzet, ami a mai napig visszaköszön nagyon sok advent hívő testvér, becsületes, őszinte testvér gondolkodásában. Ez a probléma pedig abból fakad, nem tudom nektek erről mennyi ismeretetek van, hogy az úttörőink döntő többsége nem hitt a Szentlélek létezésében, mint isteni szemében. Nem hittek abban, hogy Jézus Krisztusban igen, és őt el is fogadták, de abban, hogy Jézus Krisztus öröktől létező isteni személy, ezt nem hitték. És nagy neveket tudok felsorolni. James White, Ellen Gould White férje, Bécs kapitány, Uriah Smith, és sorolhatnám a sort, idősebb Wegener és a fia Wegener is, amikor 88-ban elmondja az üzenetét, egy alkalommal azt mondta, hogy én nem tudom, hogy hogyan van ez a kérdés, de hogy Jézus nem a saját lelke szabadította meg a kereszten, az biztos. De még nem meri kimondani, hogy Szentlélek. A ő általa írt, jól ismert dolgozatban, amit megjelent magyar nyelven többször is, Krisztus és az ő igazsága, egy ilyen kis vékony füzetecske, talán emlékeztek rá. Ez a könyvecske 1891-ben úgy keletkezett, hogy Wegener felesége aki nagyon szerette férjét, meg ugye nagyon fiatal ember volt, azt hiszem 28 vagy 30 éves volt, és minden szavát lejegyezte. Tudjátok, a magáról az értekezetről semmilyen feljegyzés nem maradt, nem tudjuk, hogy milyen témáról beszéltek, és ezekből a feljegyzésekből állította össze Wegener másfél év múlva ezt a kis könyvet. Az eleje a könyvnek az egyébként ariánus gondolkodású, tehát a Szent Háromságot el nem fogadó Wegener részéről Jézus istenségének a dicsőítése és a bizonyítása. De az első nem tudom hány oldal, tehát az, majdnem az egy harmada ennek a kis füzetnek Jézus istenségét bizonyító igékkel sorakozik fel, és egy olyan megjegyzés fűz hozzá, ami aztán meghonosodott az adventista gondolkodásban, hogy mivel mi teremtmények vagyunk, Jézus pedig született, ezért valamikor az örökké valóságban, számunkra felfoghatatlan időpontban egyszer csak az Atya létrehozta Krisztust. Hát előbb van, mint mi, de mégiscsak az Atyától származik. Most ezt a kérdést tisztáznunk kell. És ezt szeretném, hogyha mai órán ennek szentelnénk a gondolatainkat. Jó néhány igét kiírtam, próbáljuk meg ezekből, nem fogom mindet felolvasni, csak utalok sokra, de próbáljuk ezekből végig gondolni. Bizonyára emlékeztek arra a történetre, amikor János Evangélium a 8. fejezetében a farizeusok jó alaposan kikezdik Jézust, és mindenféle támadással próbálják gyengíteni a hitelét, és a vége felé ennek a beszélgetésnek Jézus azt mondta, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Most csak ennyit ragadok ki, majd még a szolgálat során rátérünk a részletesebb kifejtésére is, de figyeljetek csak meg jól a kifejezést, amit Jézus mondott. Mielőtt Ábrahám lett, tehát Ábrahám nem volt mindig, ő lett. Tehát ő valamikor született. De Jézus itt magáról ráadásul egy olyan speciális héber kifejezést használt, nem arámi nyelven, hanem héberül beszélt Jézus a kortársainak. Szokták mondani a teológusok, hogy arámi, ez nem igaz. Jézus zsidó volt, és zsidó nyelven beszélt. Tehát azt a héber kifejezést használt, ami az Ószövetségben is le van jegyezve, hogy én vagyok. Nincs kezdetem az életemnek, a lényemnek. Jézus lényének, Jézus Krisztus lényének a kezdete Betlehem. Amikor emberré lett az Isten, de az isteni lényének nincs kezdete. 1898 körül jelent meg Ellen Goldwhite Jézus élete című könyve. Akkoriban a keleti partvidéken szolgált fiatal lelkészként Andrézen, akinek talán a legnagyobb befolyása volt a 1940-es, 50-es években az advent népre. Ő képes volt leutazni keletre, amikor már Ausztráliából hazajött Ellen White, és elkérte tőle a Jézus élete vagy a világ reménye című könyvének a kéziratát. Ugyanis Andrézen és még jó néhány adventista lelkész úgy gondolták, hogy a nyomdászok buzgóságból benyomták ezt a mondatot, amit Ellen White nem írt le. A mondat a következő. Lázár jöjj ki fejezetben, amikor beszélget az egyik lánytestvérével Jézus, azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Emlékeztek erre, ugye? És ezután Ellen White azt írja ebben a fejezetben, Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származtatott élet. Az előbb arra hivatkoztam Jézus szavaira, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, és ezt csak isteni szertartásokon mondták ki a zsidók, ezt hétköznapi nyelven nem használták ezt a kifejezést, ezért akarták megkövezni Jézust. És Ellen White pedig ugyanezt írja le, hogy Jézusban van az eredeti, nem mástól származó, nem máshonnan kapott élet. Jézus önmagában létező, örökké létező Isten, ahogy János evangéliumában mondja Jézus, hogy élete van önmagában. Írja, hogy az Atya adta neki, de ebből ne csináljunk teológiát, mert valahogy ki kellett fejeznie magát Jézusnak. De az élete van önmagában annyit jelent, hogy nincs kezdete Jézus isteni lénye életének. Nincs kezdete. Ugyanúgy az Atya életének sincs kezdete. Ugyanúgy a Szentlélek életének sincs kezdete. Nincs vége. Nincs kezdete és nincs vége. Nagyon fontos ezt rögzíteni magunkban. János 5. fejezetében szintén mondja, még korábban Jézus a 23. igeversben, amiként tisztelik az Atyát, aként tisztelik a Fiút. Tehát itt is ezt a nagyon-nagyon sokat mondó egyenlőségjelet teszi ki. Máté evangélium a 14. fejezetében pedig leborultak előtte, és istenként imádták. És sorolhatnánk az idézeteket, amikor Máté, Márk és Lukács evangéliumában, Lukács 5. fejezetében például, van hatalma a bűnöket megbocsátani. Van hatalma. Kinek van hatalma bűnöket megbocsátani? Csak az Istennek. Ezt egész pontosan látták és tudták. Elnézést kérek. A telefont kikapcsoltam, de ezt ne, nehogy véletlenül csengessen nekünk. Jó. Tehát ezt a dolgot szeretném most megvizsgálni. Jelenések könyve 22. fejezetében, figyeljétek meg, ahogy Jelenések könyve szerzője, János apostol, a 6. és a 16. versben is mit ír. És mondanékem, e beszédek hűek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene, bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Vajon ki itt az angyal ebben az esetben? Az az angyal, aki előtt leborult János, és erre az angyal hárított, hogy nem, én csak szolgatársad vagyok. Tehát itt nem Jézus Krisztus az angyal, akkor ki a proféták Istene? Erről is majd még néhány igeverset megnézünk. Jézus Krisztus. Aztán nézzük meg a 16. versnek a szövegét. Én Jézus küldöttem az én angyalomat. Tehát ha véletlenül még egy kicsit másképp gondolnánk, a 16. vers azonnal helyre teszi. Én Jézus. Az Ószövetségben ez érdekes dolog, hogy nem fordul elő Jézus Krisztus, mint Jézus Krisztus. Tehát felismerhetjük, hogy itt valószínű Jézusról van szó, de sem a héber kifejezések, sem a szövegkörnyezet nem egészen tudja egyértelműen bizonyítani, hogy ki Jézus és ki az Atya. Ezt majd meg kell vizsgálnunk, ezt a kérdést. Izsaiás könyve 63. fejezete 9. verse azt mondja, hogy az ő orcájának angyala. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, ez a mennyei Atya. És az ő orcájának angyala. Aztán Dániel könyve 10. fejezet 21. illetve 13. versében. De Mihály a fejedelem. Emlékeztek rá? Mikáél, ki olyan, mint Isten? És egy angyal fejedelem. 2 Mózes 23-21, na ezt az igét megkeresem gyorsan. Vigyázz magadra előtte, kivonulás után mondja az Úr, és hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van ő benne. Tehát a pusztai népnek küldte Isten az ő angyalát, de azt mondta, hogy nagyon vigyázz az angyal előtt, mert az én nevem van ő benne. Tehát Jézus az Ószövetségben még nem emberfiaként jelenik meg, Dániel könyvében az már csak egy jövendőlés, hogy mint egy emberfia megy az öregkorú elé. Tehát ő nem emberfia az Ószövetségben, ő az Isten, a mennyei Atya angyala. De Jézus nem angyal, ő Isten. Hogy miért volt erre szükség, ezt is meg fogjuk látni majd a későbbiekben. Mit jelent ez a sok születés? Emlékeztek példabeszédek könyve 8. fejezetében, meg új szövetségben is, hogy születés. Mi ez a születés? Először is, amikor az új szövetség úgy használja ezt a kifejezést, hogy egy szülött, ott a görög eredeti szövegben nem az a kifejezés található, amelyik az édesanyától való születésre utalna, hanem a monogeno, ami egyedit jelent. Nem egy szülöttet, hanem egyedi. Olyan, akiből nincs több. Egyedi. De nézzük csak meg, az örökké való Isten. Figyeljétek meg Pál apostol szóhasználatát Római Levél 9. fejezetében. Római Levél 9. fejezetében az 5. vers azt mondja, akié az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki, figyeljétek meg jól, mindenek felett örökké állandó Isten. Ezt látjátok? Most lehet, hogy azt gondoljátok, most mit teologizálunk ezen, higgyétek el, nagyon fontos. Mert lehet, hogy fontos lenne, és szoktam is beszélni Jézus testévételéről, de ott alapvetően nem fogjuk megérteni, hogy miért probléma az, hogy van benne bűnrehajló természet, vagy nincs, vagy hogyan, mik. Nem fogjuk megérteni, ha az alapokkal nem vagyunk tisztában. És az alapok azt mondják nekünk, Pál apostol így gondolkodott, hogy Jézus örökké való Isten, az örökké valónak nincs kezdete. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy olyan régen volt, hogy valamikor csak megtört. Nem. Jézus semmiképpen nem hasonlítható hozzánk, mert neki nincs kezdete, nekünk van. Neki nincs. Az angyaloknak is van. Mindenkinek van. Jézus Krisztusnak nincs kezdete. Örökké való. János evangélium a 20. fejezetében Tamás, amikor leborul Jézus előtt, azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. És János 8. fejezetében moslapozom fel azt az igét, amiből csak egy mondatot idéztem az elején. Tehát János evangélium a 8. fejezetében csak a vita befejezéseként ezt a néhány mondatot olvasom fel. Tehát a 8. fejezetben az... Bocsánat, tehát azért nem találom, az apostolok cselekedete egy 8. fejezet, az nem ugyanaz. Bocsánatot kérek, nem raktam ide a jelzőt, megvan. 8. fejezet 57-59. verse. Mondának azért néki a zsidók. Még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad. Tehát itt látszik, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy ők nem fogadják el Jézus csodáit, annak az eredetét. Érdekes módon, hogy akik másképp gondolkodnak Jézusról, mint amit a Biblia világosan tanít, és mint amit az hetednapi adventista egyház világosan lefektetett a hitelveiben, mégpedig azt, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva van, ők Jézus csodáit is úgy gondolják, hogy azokat csak úgy cselekedte, ahogyan mi is meg tudjuk cselekedni. Összekeverik a szezont a fazonnal, ugyanis Jézus, mivel mind többször kijelent, hogy én semmit nem cselekedhetem magamtól, én minden csak úgy teszek, hogy az én mennyei atyám mondja nekem, de azért ez nem ugyanazt jelenti, hogy amikor ő támaszt föl, akkor nem a saját isteni hatalmával teszi, dehogy nem, de csak az atya beleegyezésével, az atya útmutatása szerint. Atyától függetlenül nem tett csodát. De Jézus igenis nagyon sok csodát tett itt a földi élete során. Ez bizonyítható úgy a Bibliából, mint Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, és még nagyon sok más írásából. Ennek utána kell nézni, ezekre nem akarok most kitérni. De figyeljük csak meg még jobban, mit mondanak itt. Tehát ők nem akarták elfogadni Isten örökké való létét. Ábrahám, te még nem is, bocsánat. Mondanak az néki zsidók, még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad, mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, és azonnal köveket akartak ragadni, hogy megkövezzék. És Jézus kiment közülük, átment közülük. Hogy ment át közöttük? Hogy ment át közöttük? Mert még nem volt itt az ő órája, és ezért átment közöttük. No, hát nézzük meg ezt a dolgot. Az örökkévaló Isten. János evangéliuma első fejezet 11. verse. Emlékeztek rá, János evangéliuma elején is mondja, hogy kezdetben volt az íge Istennél volt, és Isten volt az íge, és ennek a 11. verse ezt mondja. Tehát az íge, vagy az Isten, az örökké létező Isten, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Miért? Ez világos. Nem, azért mindig tartsuk szem előtt. A Biblia nem csak a teológusoknak iratott. Sokszor a teológusok nehezebben értik meg, mi van a szövegben, az egyszerű ember hamarabb megérti. A Biblia egyszerű embereknek íródott. Teológusok is megérthetik, de a teológus nem veti alá magát a Biblia iránymutatásának és törvényszerűségeinek, és a saját elgondolásait beleveti az igébe, akkor azért tud nagyon veszélyessé válni, mert ő jobban ismeri az egyszerű embereknél az igét, de nem az igét fogja prédikálni, hanem a saját gondolatait igei alátámasztása. A kettő között nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a különbség. Ezért van ennyiféle teológia, sajnos időnként még az adventista tanításon belül is. Tehát azt látjuk, hogy az övéi közé jött, az övéi nem fogadták el őt. Első Korintusi Levél 12. fejezet 3. verse. Megint csak Pál apostol szóhasználatát vizsgáljuk meg. Első Korintusi Levél 3. fejezet, bocsánat, első Korintusi Levél 12. fejezet 3. verse. Fordítva. 12. fejezet 3. verse. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Figyelitek? Jó, egyszerű kifejezés, hogy az Úrnak, de az annyit jelent, hogy Istennek. Tehát a teológus esetleg nem Isten lelke befolyása, hanem a saját eddigi előfeltételezései alapján kutatja az igét, hogy az előfeltételezéseinek megtalálja az alátámasztást, és meg fogja találni, ma annyi bötű van a Szentírásban, hogy mindent meg lehet találni. De ha a Szentlélek befolyására, akkor ki kell mondani, hogy Jézus Isten. Kolossé levél 2. fejezet 9. verse, emlékeztek rá? Jézus Krisztus Istenségének teljessége lakozott Jézusban testileg. Nem csökkentett képességű és értékű Isten, hanem az az Isten, aki öröktől fogva van. Ennek a teljessége lakozott Jézusban. Nem hagyott ott semmit a mennyben. Egészen más jelent, hogy mi az, hogy megüresítette magát, és letette. Nem hagyta ott. Ott volt nála, csak nem használta. Kettő között nagyon-nagyon-nagyon nagy a különbség. De nézzük tovább a szövegeket. Hiszen Jób könyvében, bizonyára nagyon jól ismeritek, gyönyörűek ezek a gondolatok. Jób is micsoda elkeseredett állapotban volt. Mennyire nem tudták őt erősíteni a barátai, sőt, inkább gyengítették. És amikor ebben a rettenetes szenvedéseiben Jób felkiált 19. fejezet 23. verse, leggyakoribb szedésű Bibliában az 535. oldalon, ó, vajha az én beszédeim leírattatnának, ó, vajha könyvbe feljegyeztetnének, vasvesszővel és onnal örökre kősziklába metszetnének, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, nem e testben látom meg az Istent. Ki Jób megváltója? Isten. Ő még nem tudta részletezni, mert nem tudott mindent. Azt tudta, hogy őt Isten fogja megváltani. És ez a lényeg ebben a szövegben. Isten. Jézus nem egy csökkentett képességű, értékű Isten. Sem amikor megváltja Jóbot a kereszten, sem máskor. Ő örökké való Isten, akinek nincs kezdete és nincs vége. Péter első levele, első fejezet, 10-11. vers. Egyértelműen Jézus Krisztusról szól ez a szakasz. Egyiket is Péter apostol mindenképpen róla akart írni az üldözés alatt álló bitíniabelieknek és a többi kereszténynek. Egyiket az első levél teljes egészében Jézusról szól, és Jézuson keresztül ad bátorítást a csüggedés szélén lévő keresztényeknek. Olyan világos ez a 10.-11. vers. 9-től olvasom, hogy még érthetőbb legyen. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely, vagy milyen időre jelenti azt ki, a Krisztusnak ő bennük lévő lelke, aki előre bizonságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségéről. Figyelitek? Krisztusnak ő bennük levő lelke. Nem kisebb képességű, értékű Krisztus, mint Isten, vagy Szentlélek, mint Isten. Ők teljesen egyek. Persze, hogy nem tudjuk ezt felfogni. Honnan tudnánk felfogni? Ki közöttünk egy? Van ilyen? Házas párok között legalább. Van ilyen. De az atya, a fiú, az, hogy más a dolguk, másképp látsz, az egészen más kérdés. Isten. Aztán már említettem a János első fejezet, 5. vers, 3. vers, első 3 versét, emlékeztek rá, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, és a többi. Ézsaiás 54.5. Nézzük csak meg. Ézsaiás 54, 5. verse. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hívattatik. Megint csak Jézus Krisztusról van szó, ugye kiderül, mert ő a megváltó, és a többi, de egyértelmű, Istennek hívattatik. De még rengeteg igét lehetne idézni, ezektől most már eltekintek, mert haladunk előre, és most nézzük meg, hogy a Teremtő Isten mennyire határozottan jelenik meg. Ugye a Mózes első könyv első fejezet 26. verse. Persze ugyanezt mondták, hogy mi második Ferenc József, mi nem tudom micsoda, ugye a királyi többes. Hát ez egy nagyon nagy butaság. Tehát ezt a Bibliából szedték egyébként akkoriban, csak az a baj, akkoriban annyira eltűnt a Biblia szeme, emberi szemek elől, hogy így kiszedtek valamit, tudták, hogy itt többes szám van, gondolták, ez a fejedelmi többes. Akkor ezt így kell alkalmazni. Ez nem stimmel. Itt három Isten, megint értsétek, hogy valamit mondok, nem három Isten, egy Isten van, de annyira egyek, hogy három Isten mondja azt, hogy mi teremtsünk embert. A mi képünkre. Tehát nem fejedelmi többes. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyszerre mondja ki ezt a vágyát, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És megtörténik a teremtés. De figyeljük csak meg, Ézsaiás könyve 6. fejezet, amikor Ézsaiás ott van bent a szentélyben. Emlékeztek rá? És Ézsaiás 6. fejezetében a 8. verset olvasom. Teljesen kétségbeesik Ézsaiás, nem akarom az egészet felolvasni, emlékeztek rá, hogy ott hallja szent, 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 és leborul, jaj nékem, elvesztem. 8. vers. És hallám az Úrnak szavát, tehát az egy Istennek a szavát hallja, aki ezt mondotta, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk. Nem nekem, nekünk, mind a hármunknak. Ki megy el nékünk. Nem lehet különbséget tenni, fokozati különbséget tenni Jézus Krisztus az Atya és a Szentlélek között. Nem, és nem is szabad. Mert ha megtesszük ezt, akkor ellene vétünk a Szentírás alapvető tanításának. Kolossi levél első fejezet 16. verse, csak fejből idézem. Ő benne teremtetett minden, minden látható és láthatatlan, királyi székek, hatalmasságok és a többi. Jézusban teremtetett. Az Úr orcájának angyala. Tehát ő sokszor előfordul, főként az Ószövetségben, hogy az Úr orcájának angyala. Egy nagyon érdekes jelenetet olvashatunk a Mózes 2. könyve 33. fejezetében. Emlékeztek, a kivonulás után ekkor van az, hogy Mózes összetörte a kőtáblát, és fölajánlja a saját üdvösségét, csak azért, hogy a népet ne pusztítsa el az Isten. És a 2. könyv 33. fejezetében a 19. 20. verset olvasom. És mondd az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orcámat azonban, mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. Alapvető kijelentés. Tehát Istent, az Isten orcáját senki nem láthatja. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 16. verse, ismétli. Ugyanezt nem mondhat más Pál apostol. Az örökkévalót senki nem látta, és nem is láthatja. De akkor hogyan mutatja meg az orcáját? Találkozott vele Mózes a hegyen? Beszélt úgy, mint ember az emberrel, barátjával szokott? Találkozott vele a 70 vén fönn a hegyen? Emlékeztek rá? Józsué és a többiek. Mentek fel Mózessel egy bizonyos alkalommal, és látták az Istent. Józsué azt hitte, hogy egy harcos. De amikor meghallotta a bizonyos kijelentést, hogy vedd le a saruidat, azonnal tudta, hogy az Istent lát. Hogyan láthatja az Istent, és hogyan nem hal meg? És említsem a többit, Jákob birkozott egy idegennel, emlékeztek? És utána így nevezte el maga az Isten, ki volt az az Isten, aki ott birkozott vele? Nem lehetett más, mint Jézus Krisztus. Az Ószövetségben Jézus már megüresítette magát. Mert már csak angyalként jelent meg az embereknek. Mindig ő volt az összekötő a mennyei atya, akit nem láthatunk, és az ember között. Ő már ott megüresítette magát. Ott már ott vissza kellett fognia a dicsőségét. Ha nem fogja vissza az itt dicsőségét, mi lett volna? Mi lett volna vajon? Hát így is elájult Dániel. Emlékeztek rá? A 10. fejezetben? Nagyon érdekes ez a 10. fejezet, hiszen ezt is már úgy emlékszem, hogy nálatok említettem, de hát biztos, hogy nem árt az ismétlés. A Dániel könyve 10. fejezet 13. versében ott hangzik először el az a bizonyos Mikael, azaz ki olyan, mint Krisztus. Figyeljétek! De Persiának fejedelme ellenem állott 21 napig. És ímé Mihály, egyik az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, én ott maradék a persa királyoknál. És aztán folytatja tovább a szöveget. Na most akkor nézzük csak meg. Hát ez a perzsa fejedelem Círusz. Milyen kemény ember lehetett? Hát milyen kemény ember lehetett, hogy egyszerre nem akart hallgatni az angyal szavára. Miért nem bírt vele Gábriel? Máskor egy angyal 185 ezret lekaszabolt, nem? Hát miért nem tudta legyőzni? Ki volt ez az ellenálló fejedelem? Egy földi fejedelem? Egy Círusz? Szó sincs róla. Ki az, akit csak Krisztus győzhet le? Hát egyértelmű, hogy a perzsa fejedelmet befolyásoló angyal fejedelem állott ellent az Isten küldöttének. Az angyal fejedelem. És őt csak egy angyal fejedelem győzheti le, és ez nem más, mint Krisztus. Ajánlom, hogyha valaki ebben egy kicsit kételkedik, de van még ő előtte tekintélye Ellen Gould White írásainak és gondolatainak, akkor a Te igéd igazság című gyűjteményben a igevers alapján keresse ki Ellen White megjegyzéseit. És teljesen világosan látni fogja, hogy itt egy olyan kifejezés található, ami kifejezetten angyal fejedelemre vonatkozik. És ezért nem tudott. Nem Círuszt kellett legyőznie az angyalnak, és nem tudta, hanem Sátánt. De Sátánt Krisztus legyőzte. És ugyanígy ilyen összefüggésben olvasható, itt ebben a könyvben, és Jelenések könyvében is, minden egyes alkalommal, ahányszor a Mikael előfordul, mindig valamilyen küzdelemről van szó. És mindig arról van szó, hogy a közülünk való fejedelem, aki magasabb az angyaloknál, ő győzi le Sátánt. De nézzük tovább, hiszen annyi mindent kell még meglátnunk. Izrael Istene. Persze sok minden ismétlődik is ezekből az idézetekből, de figyeljétek meg Mózes második könyve 20. fejezetében, tehát a 10 parancsolat adásánál, amikor, hát tudjuk fejből, nem kell idézni sem. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből, a szolgálat házából. Bővítem a szöveget csak úgy magamtól, nyilván a leírásokból kiderül. Aki a felhőoszlop, aki a tűzoszlop. Aki a kőszikla. Pál apostol beazonosítja. Korintusi levél, ugye? Az a kőszikla pedig nem az atya. nem a Szentlélek, hanem az öröktől fogva létező Jézus Krisztus. Ezek teljesen egyértelművé válnak például Nehémiás könyvéből, egy kicsit hosszabb szakaszt olvasok el. Nehémiás könyve 9. fejezet 4. 7-től, hol keresem én Nehémiás könyvét, kis profétáknál, hogy kicsit jobban kéne ismernem a Bibliát, úgy látom. Elnézést kérek tőletek. Nehémiás könyve 9. fejezet, és a 7. verstől olvasom. Te vagy az Úr, az Isten, aki választottad Ábrahámot, és kihozád őt a káldeusoknak Úr nevű városába, és nevezéd, városából, és nevezéd őt Ábrahámnak. És találád az ő szívét hűnek a te előtted, és szerzél vele szövetséget, hogy adod a kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok, jebuzeusok, girgázeusok földét, hogy adod az ő magvának, és megteljesíted beszédeidet, mert igaz vagy te. Megtekintéd annak felette, ami atyáinknak Egyiptomban való nyomorúságát, és az ő kiáltásukat meghallád a Verestengernél, és tevél jeleket és csodákat a fáraón és minden szolgáin és földének egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a te néped ellen, és szerzél magadnak nevet, mind a mai napság is van, és sorolja, és sorolja, és sorolja. Ki ez? Jézus Krisztus. Tehát nagyon-nagyon sok nyoma van a Bibliában annak, hogy Izrael istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, tudjátok, ez rengetegszer előfordul, Ó és Új Szövetségben egyaránt, ez nem más, mint Jézus Krisztus. De mi a helyzet Isten egyszülött fiával? Mi a helyzet azokkal a kijelentésekkel, amit olvashatunk például a zsidókhoz írt levélben, zsidókhoz írt levél első fejezetében, olvasom az 5. versben a következőt, mert kinek mondotta volt az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Aztán zsidókhoz írt levél 10. fejezetében azt mondja, hogy testet alkottál nékem. Tehát mégiscsak van valami születés. Tehát most nem az egyszülöttre értem, mert az egy kifejezés, hanem amikor konkrétan beszél Jézussal kapcsolatban úgy, hogy született. Nagyon egyszerű kitalálni, nem? Betlehemben. Előtte nem volt az Isten fia Jézus. Betlehem előtt ő isteni személy volt. Ismétlem, Dániel 7. fejezetében ott egy proféciáról van szó, amikor azt mondta, mint egy emberfia jött. Ott is csak úgy mert fogalmazni, mint egy emberfia, mert nem tudott mit fogalmazni, nem tudta. Betlehem előtt nem volt Jézus ember. El tudjuk fogadni? Ő csak Isten volt. Döbbenetes dolog történt Betlehemtől kezdve. Átalakult a Szent Háromság. Nem csak arra 33 évre, amíg csak emberként, illetve emberként élt itt a Földön, de teljes istenségét megtartva, hanem gyakorlatilag átalakult, mert az egyik isteni személy már nem olyan volt, mint előtte bármeddig. Már egyúttal ember is volt. Ez is egy hatalmas horderejű dolog, nem? És erre mondja a mennyei atya, hogy te vagy az én egyszülöttem. A felkenetés. 8. fejezetben példabeszédek könyve mondja, hogy örök időknek előtte felkenettem, emlékeztek rá. Mi történt Jézus keresztségekor? Megjelent a Szentlélek, mint egy galamb formájában, és szózat a mennyből, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Felkenetés megtörtént a keresztségkor. Ezért beszél a Biblia időnként úgy, hogy ő bár Istennel egyenlő, de figyeljetek meg a Filippi levél 2. fejezetében a híres igét, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Föl szoktam tenni ekkor a kérdést, világos és logikus szerintem. Ezzel azt mondta Pál apostol, hogy Jézus nem volt egyenlő az Istennel? Nem. Jézus nem tekintette fontosnak, hogy ő Istennel egyenlő. A kettő között nagyon nagy különbség van. Ő Istennel egyenlő volt, csak ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy ő az Istennel egyenlő. Mert a szöveg csak ennyit mond. És aztán megüresítette magát, és a többi, erre most nem szeretnék kitérni. Igen, ő az Istennel egyenlő. Ezért mondhatta ki az, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Lukács 1.35, Jézus születésekor. Emlékeztek rá? Aki születik is, szentnek hivatik. Isten fiának. 2 Korintus 5.17. Miért mondja máshol az ige, hogy ti Isten fiai vagytok? Emlékeztek római levélben, hogy ezután már nem úgy kiáltunk fel, hanem hogy mint fiúk. Ugyanúgy vagyunk mi fiúk, mint ahogy Jézus. Mi adoptált fiai vagyunk az Istennek. És figyeljétek meg, hogy 2. Korintus levél 5. fejezet 17. versében, inkább kinyitom, bocsánat, persze, hogy ismerem az ígét, de most nem jön a nyelvemre, nem akarom pontatlanul idézni, mert nagyon fontos. Tehát 2. Korintus levél 5. fejezet 17. vers. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Ezért mondja az ige, hogy felülről születés, az Isten számára most születtünk meg, mint családtagok, amint átadtuk az életünket Krisztusnak. De Istennek akkor is csak egy született fia van, aki nem az örökké valóság valamely pontján született, mert nincs kezdete Jézusnak, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és higgyétek el, nagyon lényegtelennek tűnik, de nagyon fontos. De abból a szempontból született Betlehemben, egy adott időpontban, amikor ez a végtelen Isten közönséges kisgyermekként megszületett. Nagyon lényeges dolog ezeket megértenünk, hogy megértsük a Biblia tanítását. Mert ha azt látjuk, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva létező isteni személy, elhisszük, hogy Jézusban semmi gonoszság, semmi bűn nem volt, mielőtt megszületett Betlehemben? Ezt el tudjuk fogadni, ugye? Remélem. Elhisszük, hogy Ádám leszármazottai, ha nem követnek el bűnt, már akkor is bűnösök? Kemény kérdés. Elhiszitek, hogyha valaki csecsemőként megszületik, és még semmit nem tudott volna tenni, és megölik, akkor lehet, hogy üdvözül? Miért ne? Az ember bűnösnek születik. De az, hogy én bűnösnek születtem, ahogy mondja Dávid, bűnben születtem, és bűnben melengetett engem az én anyám, ez bűn. De ezt a bűnt tőlem nem kéri számon az Isten. És innen van a zavar. Nem kéri számon, mert erről nem tehetek. Erről nem tehetek, hogy önzőnek születek, hogy önző, bűnre hajló természetem van. Erről nem tehetek. Nem is kéri számon az Isten. Miért nem kéri számon? Miért teheti meg az Isten, hogy nem kéri számon? Mert Krisztus meghalt a kereszten. Na, akkor menjünk tovább. Ha Krisztus édesanyja révén ugyanígy a bűnre hajló természetet örökölte, tessék mondani, őt akkor kimenti meg. Ő ugyanúgy megváltásra szoruló ember lett volna, ha a bűnre hajló természet is megvan benne. Ne mentsük fel a bűnre hajló természetet, mert a szörnyű bűn, az nem kerülhet be a mennybe. De Jézusban nem volt bűnre hajló természet. Mert aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Aki születik, ő benne nem volt bűn. Akkor könnyű volt neki. Ádámban volt bűn, amikor megteremtette az Isten. Elbukott. Aha. Akkor Jézusnak Ádám előtti, a bűneset előtti természete volt. Ádám elfáradt? Ádám éhes volt? Azért szakított arról a fáról, mert éhes volt? Majd megveszekedett az éhségtől? Kíváncsiságból. A tiszta, bűntelen lény elkövethet bűnt. Jézus az öröklés vastörvénye szerint nem 4 méteresnek született, mint Ádám, vagy 3, vagy nem tudom hány méteres, biztos, hogy magasabb volt Ádám a Biblia szerint. Nem hatalmas, olyan embernek született meg Jézus, hogy valaki ránézett, akkor azonnal összeesett tőle. Ugyanolyan volt, mint a többi, lehet, hogy egy fél fejjel magasabb, de nem több. És Jézus elfáradt, és kimerült, és 40 napig nem evett, és az éhhalál szélén volt. Egészen más a 4000 éve bukott emberi természetet fölvenni magára, és egészen más az, hogy a bűnrehajló természetet vette magára. A kettő között ég és föld a különbség. Jézusban nem volt bűnrehajlás, ő benne kezdettől fogva az atya felé hajlás volt. Ő mindig gyűlölte a bűnt. De ez nem jelentett neki előnyt ahhoz képest, hogyha ő gondolatban csak a maga javára használja azt, hogy ő Isten, akkor nincs megváltás. És ha egyszer rákényszeríti Sátán az önzésre, akkor nincs megváltás. A saját bűne miatt kell meghalnia. Ismerjük meg Krisztust. Ismerjük meg Krisztus eredeti mi voltát a Bibliából. És ha van még bennünk rossz értelmezés, vagy olyan tanult dolog, amit másoktól hallottunk, próbáljuk függetleníteni a gondolatainkat. Ez nem teologizálás, ez egy nagyon fontos dolog. Megérteni, hogy Jézus Isten volt, és Istenként élt itt egy 4000 évvel egyengült emberi természetben, elbukhatott volna, de nem bukott el, és Jézus nem csak azon a ponton volt kísérthető, mint mi, hogy ne kövessük el a bűnt, hanem ő végig azon volt elsősorban kísértve, hogy vegye vissza az isteni hatalmát. Milyen? Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Le tudott volna szállni? Amikor Jézus keresztjére tekintünk, akkor lássuk meg, hogy az Isten vállalta azt, hogy helyettünk meghal. Az Isten a mennyei atyával együtt hatalmas szenvedés volt a mennyei atyának látni ártatlan fiát, helyettünk, értünk szenvedni. És mi, amikor az emberi természetet egy picit felmentjük, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz, őt meg lehúzzuk, akkor tulajdonképpen hatalmas torzítást követünk el a Szentíráson. Mert Jézus akkor is Isten volt, öröktől létező Isten. És ezért mondja a kereszten utolsó szavaként, Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Mit gondoltok, ez az a kifejezés volt, hogy Atyám, leteszem a kezedbe az életemet, hogyha akarod, akkor életben maradok. Ez volt, ez butasság, ez nem értelmezhető. Atyám, átadom neked az én isteni lényemet, mert az nem halhat meg. És mi történt, amikor ezt az utolsó szót kimondta Jézus? Akkor mi történt vele? Azonnal meghalt. Hogy itt mi történt, hogy hol volt ekkor az ő isteni lénye, na én erről nem nyilatkozok. Ezt nem tudjuk felfogni. És ezért mondta Jézus, nekem van hatalmam felvenni, és van hatalmam letenni. De nem a mennyben hagyta ott. És neki nem volt kezdete, mint nekünk. És mi nyomorult bűnösnek születünk, mindnyájan. De Krisztus áldozata miatt megkapjuk a lehetőséget, hogy olyanok legyünk, mint ő. És akkor biztosak lehetünk az üdvösségben. És biztosak lehetünk abban már most, hogyha jön vissza Jézus, találkozunk Csabával. Amen. Mennyei Atyánk, olyan hálásak vagyunk neked megváltónkért, Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy ti már időknek előtte elgondoltátok a mi megmenekítésünket, és nagyon hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy bár sok minden titokzatos és felfoghatatlan a mi számunkra a Szentírásból, de Jézus hatalmas isteni lénye, az igenis nyomon követhető, igenis felfedezhető, és az ő hatalmas alázata, visszahúzódása, hogy számunkra érzékelhető maradjon, hogy a mi személyes megváltónk legyen, és az a reménység, amit ő adott nekünk kereszthalálával, ami mindnyájunkban igenis erősítheti azt a tudatot, hogy bár időnként nyomorult az életünk, időnként kisiklik, de ha rátekintünk, ha ragaszkodunk Jézushoz, ha akarunk az ő akarata szerint élni, ő igenis átformál bennünket, igenis alkalmassá tesz a mennyei életre. És már most lehet örök reménységünk, hogy amikor eljön Jézus értünk, akkor igenis találkozni fogunk azokkal, akik ő benne haltak meg. Köszönjük ezt a hatalmas reménységet, és add, hogy ezt ne engedjük ki a kezünkből. Add, hogy ez mindig ott legyen a szívünkben, az üdvbizonyosság. Ez ne vallási magabízás legyen, hanem a benned való hit és a benned való reménység. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságában. Amen.